Köszöntöm a kedves hallgatókat, új hírek a táplálkozásról és a rákbetegségekről című előadássorozatunkon itt a Fővárosi Művelődési Házban. És hogy az első alkalommal is már egy új témát vettem elő, a savasság-lugosság kérdését, kérdés, hogy mennyire új, nem mindenkinek új ez a téma. Majd kollégám Wolfgang következett, aki új terápiás módszereket taglalt a rákgyógyításban, és itt a harmadik alkalmunk a szójáról szeretnék beszélni. Gondolom sokan ismerjük az úgynevezett szója problémát, a szója kérdést. Egy olyan növényről van szó, ami nem őshonos, alapvetően nem őshonos Magyarországon. Mégis azt kell mondani, hogy van létjogosultsága, illetve szeretnék kifutni rá, hogy ha van, akkor miért van létjogosultsága ennek az élelmiszernek, ennek a nyersanyagnak, akár Magyarországon is. Ilyen alcímmel hirdettük meg, hogy rákkeltő, vagy rák megelőzője a szója, és mi van a szója ellenes kampány hátterében. Nos, gondolom mindannyian hallottuk, vagy olvastuk, ha más nem, akkor a médiában halljuk, a televízióban, vagy a rádióban, de interneten is keringett ez a bizonyos hír, hogy a Csáki professzor közé tette, hogy állatkísérletekben milyen hatása van a szójababnak, és milyen káros a szervezetre. Nos, azt kell mondjam, hogy támadási felület lett a szója. Az érdekesség az, hogy egy növény támadtak meg. Egy olyan növény támadtak meg, ami keleten őshonos, ami keleten elterjedt. Az emberek fogyasztják, mondhatnám azt is, hogy évezredek óta. Tehát nem egy új keletű dologról van szó, hanem egy, mondanám azt, hogy hagyományos és elterjedten fogyasztott növényről, ugye a szójáról, csak ennek egy bizonyos formája átkerült Európában, illetve a tengeren túlra Amerikában, és a bajok egyébként itt kezdődtek, hogy összemosódott a különböző típusú szójabab, erről természetesen fogok néhány szót szólni. Ebben a nagyjából 30-40 percben szeretném összefoglalni a szója kérdést, tehát én most nem térek ki részletesen a kutatás eredményekre. Erről lehet olvasni egyébként például a Beteg táplálékaink című könyvben is, ahol egy külön fejezetet is szenteltem nem csak a növényi alapú táplálkozásnak, hanem magának a szójabab kérdésnek is. De én most nem a könyvből idézek igazándiból, hanem az egyéb irodalmakból is. A könyvet azt ilyen szempontból is meg lehet nézni, ezt a fejezetet el lehet benne esetleg olvasni. Nos, visszatérve, támadások keresztüzébe került a szója, mert versenyképessé vált, én legelőször ezt emelném ki. Mivel szemben vált versenyképessé a szója? Ugye van egy tendencia, és mi ugye ezt kell, hogy lássuk, hogy amikor valamit támadnak, akkor két lehetőség van. Vagy nagyon rossz, vagy jó. Vagy azért támadják, mert valóságos és igaz hír, hogy ez rossz, vagy azért támadják, mert valamilyen üzleti érdeket sért. Ugye a szója bab elterjedése keleten tejipari érdeket nem sért, ugye? Miért nem? Hát mert a keleti ember, köszöni szépen, nem kér tejet. A tehéntejre ugye nem allergiás, hanem intoleráns a távol-keleti ember. A japán-kínai távol-keleti emberek döntő része laktáz hiányos, vagy relatív laktáz hiányos, ami azt jelenti, hogy a bélrendszerben nem tudja emészteni a távol-keleti ember a vékony bélben a tejcukrot, ezáltal erős puffadás, hasmenés jelentkezne, ha fogyasztana ő tehéntejet. Ezért igazándiból tejipari érdeket nem sértett meg senki, amikor a szójababot elkezdték használni a távol-keleten, és igazándiból a húsipar is, azt mondom, hogy annyira nem lett ideges. Emiatt ugye a távol-keleten igazándiból a hal, tenger gyümölcsei az, ami elterjedt, ugye a halászat folytán igazából nem jelent meg ez akkora problémaként. Na most Európában elég erőszakos módon, azt kell mondjam, bekerült a szójabab. És a nagyon gyors elterjedés egy élelmiszernek nem javasolt, mert nem tudnak az emberek hozzászokni, ugye? Egyrészt agyilag, tehát értelmileg nehezen tudjuk elfogadni, másrészt pedig az emésztőrendszerünknek hozzá kell szoknia. Általában egy bizonyos időszaknak el kell telnie, hogy a szervezetünk tudjon alkalmazkodni egy élelmiszerhez. A szójababnak a bontása, emésztése egy bizonyos értelemben speciális fehérje bontó enzimeket, speciális lebontó folyamatokat igényel, mint hogy minden élelmiszeré. Ezért, ha valaki mondjuk 30-40 éve húst, állati terméket fogyaszt, és hirtelen átáll a szójababra, akkor egy erős puffadás, diszkomfortérzés, egy olyan rossz közérzet alakul ki. Nos, Igazándiból, amire én legelőször hangsúlyt helyeznék, az az érdekeknek a sérülése, hogy tudnék egy olyan világba került be a szójabab, ahol már bázisokat épített ki az állati termék termelés és feldolgozás. A hús és tej ipari ágazatok, és én itt nem egy konkrét cégre gondolok, hanem igazándiból magára a tendenciára, maga ugye a tojástermelés, a baromfiipar, a vörös hús, a baromfi hús, ugye, és a tehén, tej, illetve a savanyított tejkészítmény gyártó iparágak nem örültek annyira, hogy terjed az állati termék mentes táplálkozási forma. Igazándiból a tejipart annyira nem biztos, hogy zavarja a szója kérdés, mert aki vegetáriánus még nem hagyja el ugye a tejet. Alapvetően nem biztos, hogy elhagyja a tejet, tejterméket, csak a vegán ember hagyja el. És hát a vegánok aránya elég kicsi Magyarországon. Igazándiból az én személyes vélekedésem az, hogy valahol, ha nincs is erre konkrét bizonyítékunk, de alapvetően majdnem biztos, ismerve a piaci viszonyokat, hogy a szója elleni kampány hátterében valamilyen állati termékfeldolgozó rendszer vagy érdekcsoport áll, és mondhatnám azt is, hogy egyfajta húsipari érdekcsoport húzódhat meg mögötte, anélkül, hogy bárkit vagy bármilyen üzleti csapatot bántanék, ez nem bántás, egyszerűen ez egy folyamat, ez egy tendencia, hogy valaki vagy valakik nem szeretik, nem tűrik, hogy Európában betörjön ez a fajta új hullám. Csak szeretném jelezni, hogy azért nem tettem hozzá, hogy Amerikában már betört. Ugye, Amerikában már van szója, de milyen szója van Amerikában? Igen. Tehát ez a GMO, a génmódosított, genetikailag módosított szójabab. Tehát igazándiból az érdekesség az, hogy Európa harapófogóba került, mert Amerikában van szója, csak nem jó minőségű szója, helyesebben nem jó genetikai állapotú szója. A távol-keleten is van szójabab, és abból készült termékek sokkal okosabban készítik, ugye ott fermentálják, ott meghatározott minőségben, mennyiségben fogyasztják. Tehát ahol van kultúrája a szója fogyasztásnak, ott a problémák sem jelentkeznek. De hogyha valaki egyik nap eszik ilyet, másik nap eszik sok tofut, tehát mondjuk egyik nap húst vagy tojás rántottát, másik nap sok tofut, ezzel nem biztos, hogy jót teszünk a szervezetnek. Tehát kell, hogy alkalmazkodjon a szervezet hozzá, kell, hogy egy kultúrája legyen. Tehát jó lenne, hogyha mondjuk vagy jó lett volna, hogyha a szója úgy terjed el esetleg Európában is, ahogy a távol-keleten elterjed, tehát fermentált formában, illetve az elkészítési módok tekintetében adtak volna tanácsot nekünk, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. De ugye bekerült Európába a szójabab, és már pörkölik, szinte majdnem, hogy nyers pörkölt szójababot lehet fogyasztani, ami a hasnyálmirigynek nem igazán jó. És összességében a szója, hogy átjött Európába, ez önmagában nem baj, a baj az, hogy az európai konyhatechnika nem rendelkezik azzal a szakácsművészettel és konyhatechnikai, így mondom, intelligenciával, hogy alázattal elfogadja, hogy ennek van egy elkészítési módja. A szójababot áztatni kell és főzni kell. Igazából ilyen egyszerű ez a kérdés, de azért mégsem ilyen egyszerű, mert nem mindegy, mennyi ideig áztatjuk, nem mindegy, mennyi ideig főzzük. A szójabab fehérjéje olyan, hogyha nem főzöm eleget, akkor nem tud jól emésztődni. Ha túl sokat főzöm, akkor a fehérje molekulák, illetve a fehérje, az összetett fehérje rendszerek olyannyira kaotikussá válnak, hogy az emberi enzimek még kevésbé férnek hozzá. Tehát általában van egy olyan főzési idő, zárójelbe teszem 45-60 perc, amin belül kell maradni egy szójabab főzési technológiának, és mivel ugye vannak olyan modern berendezések, szójatejkészítőgépek, ami mondjuk 20 perces a főzési program, ami ugye kevesebb, mint a fele, vagy hát 45-60 percről beszéltem, tehát mondjuk ez jóval kevesebb, mint amennyi szükséges a szójabab fehérjének az emészthetővé tételéhez. Ilyen szempontból egy ilyen szójatejkészítőgép esetén kétszer kell, legalább kétszer be kell indítani a programot, tehát a főző programot, nincs ezzel semmi baj, tehát nem kell kidobni a gépet, csak kétszer kell főzni, hogy a fehérjék megfelelő módon szétesnek, és ilyenkor könnyen hozzáfér ugye az emberi enzimrendszer, ugye a pepsin, majd a tripsin fogja ezt emészteni. Visszatérve a korábbi gondolatomhoz, versenyképes. Versenyképessé vált a szójabab, és ezt az értékkel magyarázzam. Időnként szoktam említést tenni a táplálkozás tudomány vándorgyűléseiről. Régebben voltak, és bizonyára mind a mai napig vannak táplálkozás tudományos szakemberek, gyűlései, és már a régi, nagyon régi poros aktágban is a szója liszt, a szójabab, mint gyógyélelmiszer, mint gyógytáplálék szerepelt. És ha valaki azt mondaná, hogy na de régen nem ismerték a szója puffasztó és rákkeltő hatását, mondhatnánk, de ismerték. Az Élelmiszeripari Egyetemen nagyon hosszú ideje oktatják a szójával kapcsolatos kérdéskört. Tehát ne úgy képzeljük el a szója kérdéskört, hogy hip-hop, senki nem tudott róla, és bekerült a közforgalom, hogy a szójában milyen veszélyes. Az Élelmiszeripari Egyetem szemináriumain órákon keresztül, én magam is ugye ebből vizsgázni kellett, a tripsin gátlók felépítéséből, a lektinekből, a szójababban vannak olyan komponensek, amelyek nyers formában, ha elfogyasztom a szójababot, nem hasznosak a szervezetre. Tehát nyersen nem szoktunk hüvelyeseket fogyasztani, mert első számú szabály, hogy főzni kell, áztatás ugye és főzés. Van néhány olyan élelmiszer, amelynél a főzést mindig meg kell tenni. Ez a gabonafélék csoportja, a hüvelyesek csoportja, a burgonya és a kelkáposzta. Ez a négy élelmiszer vagy élelmiszer csoport, ahol a főzést előtérbe kell helyezni. Tehát kelkáposztát nem fogyasztunk főzés nélkül. Ahogy a burgonyát nem javasolt, még akkor sem valakinek javasolják, hogy nyersen reszelje meg, mert jó a gyomrára, stb. A keményítő ugyanolyan jó főzve is, sőt még jobb is, jobban emészthető, a gyomornak nyugtató hatású, mint nyersen, és nyersen igazából nagyon megzavarja, a nyers natív keményítő megzavarja a hasnyálmirigy működését. Tehát natur keményítőt mi nem szoktunk enni, nem jó a szervezetnek, amiképpen a fehérjék esetén is időnként szükség van arra, hogy denaturálódjon a fehérje, kicsapódjon a fehérje, emészthetővé váljon. Nos, amikor Magyarországra betört, talán szép lassan a 90-es évektől, így tudom fogalmazni, betört a reform táplálkozás. A reform táplálkozásnak van egy nagy előnye. Több előnye is van. Az egyik az, hogy ahogy a szóban benne van, változást hoz. Reformációt, reformot hoz. A reformtáplálkozás az hoz egy új vért, új vérkeringést, hoz új dolgokat. A reformtáplálkozásra szükség van, csak van egy hátrány, hogy amikor a reformtáplálkozás bejön egy országba, hirtelen jöhet be, és nem, ahogy mondtam, nem készült fel a lakosság. Bejött például az amerikai cornflakes, ugye? Bejött Magyarországra az amerikai cornflakes, láttuk a reklámokból, amit láttunk, hogy kijöntik a tejet az amerikaiak ugye a reggeliző asztalnál, valami zacskóból ilyen szárított valamit kivesznek, ami ropog, ugye azt beleteszik a tejbe, és úgy, ahogy van, elfogyasztják. Azután elfelejtették hozzátenni, hogy ez csak a cornflakesnél van így, hogy megehetjük csak úgy, és az nem nyers élelmiszer, hanem az már iparilag fel van dolgozva. Nagy hőfokon, nagy nyomáson a cornflakesek fel vannak dolgozva. De ha valaki vesz egy csomag zappelyhet, nyers zappelyhet, és beleönti a tejbe, és elkezdi fogyasztani, hogy este beáztatja, de nem főzi meg, akkor tönkre fog menni a bérrendszere. Na most ez a reklámból hiányzik. Hogy a reklámban szereplő termék egy ipari feldolgozáson átesett, nagy nyomás és nagy hőhatás alól kijött termék, kvázi kész termék. Míg egy zacskós zappehely, és itt van a szójabab kérdés is, a gabonák, a hüvelyesek, ezeknél egészen más a helyzet, ezek natur nyers termékek, amelyeket házilag el kell készíteni. Vagy ha valaki vesz tofut, a tofu ugye az már nem nyers szójabab, hanem az már felfőzött szója tejből készül, amit kicsapatnak, és ugye itt már áztatott, főzött szójababról van szó, ezért a tofu, nem kell félni, lehet, hogy van, akit a tofu is esetleg puffaszthat, nem kell félni, mert igazándiból ott már a feldolgozási eljárások során a káros komponensek jó része elbomlott. Na most, amikor a reformtáplálkozás bekerült Magyarországra, akkor először a szóját csak laikus támadások érték, tehát elkezdték mondani, hogy ez hát igazából állati takarmányra jó a szója, másra nem. Később már, és igazából amitől kezdve én is foglalkozom a szója kérdéssel, az második lépés, szakcikkek jelentek meg a szója káros hatásairól. Tehát amikor ilyen e-mailt kapok, hogy Csáki professzor előadása a szója káros hatásairól, ugye innentől kezdve oda kell figyelni, mert amitől kezdve a szakma, illetve az egyik másik szakember, professzor, dr. XY, elkezd mondani valamit, az már nem mindegy. Én azt mondom, nem azért, mert ő most egy valaki, hanem mert amitől kezdve egy szakember képvisel valamit, az már kvázi hivatalos vagy tudományos nézetnek is számíthat. És néhány hónapja, néhány éve megjelentek a szójáról szakmai igényességgel megírt cikkek, inkább azt mondom népszerűsítő vagy lebeszélő írások az interneten. Etikátlannak azt tartom személy szerint a szója kérdésben, hogy nagyon hamar kihasználták az úgynevezett zöld mozgalmak jóra törekvő készségét, jó hiszeműségét. Mert egy zöld mozgalomnak, egy reform mozgalomnak, tehát amikor embercsoportok, klubok foglalkoznak a reformtáplálkozással, és valaki bedob egy ilyen időzített bombát az emberek közé, hogy a szója milyen rákkeltő, akkor rögtön mit csinálnak a zöldek, tehát mit csinálunk, akik a reformtáplálkozás hívjunk, rögtön visszahőkölünk, ugye nem vásárolunk szóját, azt mondjuk, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést, mert hát, ha igaza van. És ez teljesen logikus dolog, úgyhogy amikor a szója kérdést is így bedobták a reformtáplálkozást vallók közé, az emberek megijedtek. És amikor megjelentek olyan szakcikkek, hogy egerekkel, patkányokkal végzett kísérletek hatására, ugye a hím állatok ereje megnőtt, csökkent, stb. A tesztoszteron szint csökkent, az állatok elnői, ahogy a hímállat elnői esedett, és sorolhatnám. Végül már a homoszexualitással kapcsolták össze a szója kérdést, és ez mind olyan gyorsan történnek, hogy ha tényleg ez így volna, akkor az egész távol kelet homoszexuális lenne. Tehát, hogyha a szójababnak, mint növénynek van problémája, és nem mondjuk a génmódosítás miatt, hanem magának a növénynek, akkor a távol keletiek miért egészségesek? És itt azért azt el kell mondjam, hogy a szójabab azért kettős kérdés, mert van egy szakmai eredmény, vagy sok szakmai eredmény, ami azt támasztaná alá, hogy a szójababban vannak káros anyagok, és van egy tapasztalat. Mit csinál a szakember, amikor ketté válik a szakma, és azt mondjuk, hogy a szójabab látszólag káros, mert az egerek pusztulnak a szójababtól, csak viccesen fogalmazom. Másik oldalról az emberek viszont jól vannak tőle, mert a szóját fogyasztó népcsoportok, tofut fogyasztó népcsoportok, vagy olyan felekezetek, akik szóját fogyasztanak, ugye ezeknél végzett kutatási eredmények alátámasztják, hogy jóval kisebb a meddőség aránya, tehát szó nincs arról, hogy probléma volna ezzel. Férfiak és nők esetében is termékenység, ugye a spermiumoknak a hatékonysága nem változik, nem csökken, és amikor utána néztem ennek az egész kérdésnek, azt láttam, hogy ami a médiában megjelent, az egy-két bedobott, mit mondjak, ilyen kis valami, ilyen kis robbanó anyag, és a szakma 98%-a, ugye a 2%-on kívül egyértelműen, illetve nem egyértelműen, hanem nagy valószínűséggel a szójababról 10-15-20 éve mint pozitív, mint hasznos élelmiszerről beszél. Csak érdekes, hogy a negatívra az emberek úgy jobban odafigyelnek, nem arra a 2-3%-os negatív hírre, mint egy kvázi reprezentatív eredményt kinagyítják, de ki beszél arról a maradék 98%-os kutatásról, ami mögött rengeteg pénz van, amikor igazolták, hogy a szójababot, illetve a tofut, a szóját fogyasztó népek, népcsoportok esetén egyáltalán nem csökken a halandóság, nincs gond a nemi kérdéssel sem. Szellemileg, mentálisan, mérhetően jobban vannak, és sorolhatnám. És mondhatnám, hogy vicc, de nem vicc, amikor már a futballisták kérdését is előhozták, és nem tudtam már, hogy nevessek vagy sírjak, amikor a futballistáknak, ugye a szívhalálozásban elhunyt futballistáknak a problematikát is összefüggésbe hozták a szójababbal, ez már olyan mérvű oda citálása volt ennek a kérdésnek, mert az, hogy a hús szívhalált okoz, ez bizonyított. A rejtett zsír miatt. És a húsfehérje aterogén hatású. Erről miért nem cikkeznek? Nagy kérdés, ugye? Tehát a vörös húsok, tehát a marhahús, a sertéshús, ugye a baromfihús és a halazmás, a marhahús és sertéshús esetében a rejtett zsírtartalom, állati zsírtartalom és a húsban lévő aminósav, kedvezőtlen aminósav összetétel miatt a hús szív- és érrendszerek káros. Tehát miért nem azt mondták, hogy a futballisták húst ettek? Miért nem azt mondták, hogy tojásrántottát fogyasztottak? Mert még a tojás is összefüggésben áll a szívhalálozással. Annyira kilógott a lóláb, hogy én őszintén szólva nem is kezdtem el foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert nem hittem el, hogy ennek hitelt fog bárki is adni. És miután már a televízióban, rádióban, az írott sajtóban az ember találkozik, hogy futballisták meghalnak a szójától, akkor már nem nevettem én sem. Már azt mondtam, hogy ezzel foglalkozni kell, nem lehetséges, hogy ennyire az újságot olvasó emberek ne lássák ezt az egész kérdést, hogy itt egyfajta manipuláció, egy ilyen szemlélet tudatos formálása a hús az állati termékek irányába, oda erőltetik a szójabab mellé a szívhalálozást, pedig a szakirodalom, ha valaki bemegy az egyetemi könyvtárba és megnézi a szóját, azt fogja látni linolsavban, linolénsavban, omega-3 zsírsavakban, ugye, és fitoszterinekben gazdag. Ezen felül a híres nevezetes emulgiátor, amit szinte mindenbe beraknak, az micsoda, szója lecitin. Ezek, amit most felsoroltam, ezek mind önmagukban is elégségesek a szívvédelméhez, de együttesen szinergensek. Tehát fölszorzódik a hatásuk. A húsban nincs linolsav. Főszabályként nincs linolénsav. Tehát nincs linolsav és linolénsav. Nincs sterinek. A húsban nincsenek szív- és keringés védőanyagok. Még a mangalicában se nagyon, hogyha normál ipari táppal etetik őket. Igazándiból azt kell mondjam, hogy ez egy annyira erőltetett dolog volt, de mindenképp beszélni kell erről. Nos, amikor a génmódosítás megjelent a tengeren túlon, akkor a génmódosított szója kapcsán már teljesen megértettem, hogy azért itt probléma van, és hogy magam is publikáltam a génháborút, tehát a génmódosított élelmiszerekről. El tudom fogadni, hogy a szójabab génmódosított formája nem hasznos, hanem káros a szervezetre. Akkor is, hogyha ez még nem teljesen bizonyított, de a szójababról, magáról, mint növényről senki nem állítja, a szakma sem, hogy káros volna. A genetikailag módosított szójababról pedig a szakma egy része vélelmezi, és én is emögé állok, hogy megváltoztatva a genetikai státuszt, főleg bizonyos vírushordozókat alkalmazva, meg lehet változtatni az emberi bélflóra génállományát, ezáltal a bélhámrendszer működését, ami kihat végül is az egész belső immunitásra. És azok a kísérletek, amelyek során Pusztai Árpád kvázi igazolta, hogy a genetikailag módosított burgonyával, tehát nem szójával, burgonyával megváltoztathatóak a kísérleti állatok belső szerveinek a tömegeloszlása, ugye az egymáshoz viszonyított tömege, akkor az ember erre fölfigyel. Az a kérdés, nem mosták-e össze a génmódosított szója kérdést a nem génmódosított szója kérdéssel. A kettő elég, hogy összemosható, és a laikus ember látszólag hajlamosabb rá, hogy ezt a két kérdést együtt szemlélje, és nem tesz különbséget. A szakmában különbséget teszünk a génmódosított és a nem génmódosított szójabab között. Hozzáteszem, ha mogyorógénnel módosítanak szójababot, és azt a szóját, illetve az abból készített ételt a mogyoró érzékeny ember elfogyasztja, akkor meg is halhat tőle. Tehát az allergén a mogyoró allergén fehérjét kódoló gén átmegy a génmódosításkor, és a szójabab, kvázi mogyoróval módosított szójabab, mogyoró érzékeny ember is káros lesz. Ezért nagyon üdvös volna jelezni, hogy milyen génnel módosítottak egy növényt, hogy netán, ha valaki fogyasztja, de és érzékeny arra a növényre, amelyből kivették a gént, akkor oda tudjon figyelni, és ne fogyassz el ezt az élelmiszert. A szójababról az a hír járja, hogy rákot okoz. Gyomorrákot, bélrákot, emlőrákot, prostata problémákat, hererákot férfiaknál, illetve azt mondják, hormon problémákban ugye játszik szerepet, ezen felül az allergiákban, és ahogy mondtam, a szívhalálozásban játszik még szerepet. Ezek azok a támadások, ezek azok a vádak, amelyek érték ugye a szóját. Nem beszélve arról, hogy jó üzletnek tartják a szójabab termesztést. Gyorsan szeretném ezt kitisztázni. A szójabab termelő cégek, és itt most nem az amerikai multiról beszélek, vagy nagy cégekről, a hazai szójabab termesztő cégek a csőd szerén állnak. Ez saját, tehát szinte személyes hírekből tudjuk, ugye Magyarországon a Bói RT, ha jól mondom. Szóval igazándiból, mivel nem kultúra Magyarországon a szójafogyasztás, ezért ezek a cégek szó nincs arról, hogy betegre keresnék magukat, hanem épp ellenkezőleg azoknál a cégeknél áll fenn ez a lehetőség, akik a szója ellenes kampányt indították, és jelzem, a szója ellenes kampány megelőző csapása volt, tudják, mint a háborúban. Amikor már a szója elterjed, már akkor nehéz mit tenni ellene. Most még Magyarországon a szójabab annyira nem terjedte, hogy veszélyeztesse közvetlenül az egyéb ipari érdekeket. De már a bizonyos üzletemberek látják a veszélyt abban, hogy ha ilyen sebességgel nő a szójabab, szójakészítmények iránti kereslet, akkor néhány éven belül komoly veszélybe kerülhetnek azok a termékek, azok a hungarikumok, azok a cégek, amelyek nem szójababból építik fel a tevékenységüket. Gyorsan hozzáteszem, hogy a húsiparnak is szüksége van szójára. Ugye a gyenge minőségű szója fehérjét teszik hozzá a virsléhez, a párizsihez. Igazából ezért is etikátlan, mert a húsiparnak is szüksége van a szójára. Ráadásul nem ritkán pont ezekben az iparágakban használják a gyenge minőségű szóját. Míg aki szójabab feldolgozással foglalkozik, és csak ebből él. Én is voltam ilyen cégeknél, ilyen telephelyeken, ahol megnéztünk egy tofu gyártást, megnéztünk egy szójapárizsi gyártást. És beszéltünk a cég vezetőjével, és a cég vezetője meggyőződéses reformtáplálkozású ember, aki gyűlöli a génmanipulációt, aki nem vállal a közösséget semmilyen olyan dologgal, aminek nincs köze az egészségvédelemhez. Tehát aki szójababbal foglalkozik, az főszabályként egészséges táplálkozással is foglalkozik. Különben nem foglalkozna szójával. És a szójáról könyvtárnyi irodalmak vannak, nagy könyvek készültek, amelyek azt a célt szolgálták, hogy ismerjük meg a szójababot. Ugye a szója egy hüvelyes, csak jelzem, hogy a mogyoró is ugye az. Tehát a földi mogyoró, jól mondom. Tehát a hüvelyesek családjába tartozó növényekben mind-mind vannak emésztést zavaró anyagok. És itt érnék rá arra, hogy igazándiból a fő pánik az akkor tört ki, amikor kiderült, hogy hasnyálmirigy megnagyobbodást, hasnyálmirigy rákot, bél problémákat, ugye a bélhámrendszer sérülését okozhatják azok a vegyületek, amelyek a szójababban megtalálhatóak. Csak gyorsan jelzem, hogy ugye Kínában és Mandzsúriában terjedt el legelőször a szója, az európai szója elterjedése 18. századtól indult el, és a 20. század közepétől gyors felfutása van, talán túl gyors felfutása is van, és Amerikában és Európában egyaránt elterjedt. Visszatérve tehát a főpánik, ugye azért alakult ki, mert úgynevezett antinutritív, ez a kifejezés, antinutritív anyagokat írnak le a hüvelyesekben. Egyébként nem csak a mogyoróban és a szójában, hanem a száraz hüvelyesekben, a babfélékben, a lencsében is, a sárga borsóban, a felezett borsóban is benne van, sőt, tovább megyek, a nyers gabonákban is benne van. Ezért aki pejhet eszik, ugye nyersen, vagy áztatva, de nem főzi meg, ott idővel elég komoly hasnyálmirigy és bélbetegségek alakulnak ki. Tehát szó nincs arról, hogy az az ember egészségesen táplálkozik, aki nem főzi meg mondjuk a zabot zabkásának, a zabpejhet zabkásának. Mert mondjuk a kölest azt ugye nem eszük meg nyersen. De mondjuk egy zabot már van, aki elrágcsál ugye a joghurthoz, a kefirhez, és mondhatnánk, hogy jó rostforrás, de nincs erre szükség, sőt a szervezet számára ez ugye veszélyes. Szeretném felsorolni azt a négy csoportot, amely csoportok benne vannak a szójában és a hüvelyesekben, és az úgynevezett antinutritív, tehát ugye nutritív, tehát tápanyagok hasznosulását gátló anyagok csoportjában. Az első a lektinek. A lektin, tehát kávali lektin, a lektinek bélhám károsodást okozhatnak. Ezek az anyagok, ezek hőérzékenyek, 15 perces főzéssel eltávoznak. Ezért főszabályként egy gabonába készült kását is 15 percig kell főzni. A lektinek ezek azt teszik, hogy a bélhám rendszerre így rácsatlakoznak, a bélbolyohokra, nem, tehát rátapadnak, nem engedik, hogy az tudjon tápanyagot cserélni, ezáltal tulajdonképpen el fog halni a bélhám rendszer, kivérzik, gyulladás, fekélyesedés, hosszú távon polip rá képződhet. Orvosi kérdésében nem megyek bele, a lényeg, hogy valamilyen bélhámrendszer sérülés alakul ki, és ugye ez már a befertőződés veszélyét magában hordozó, és sok-sok egyebet. Ezért a lektinekkel vigyázni kell. A lektinek egyébként emellett a vörösvértestek kicsapódását is okozhatja a bélfal felszívódás gátlásán kívül. A második anyagcsoport a tripsin gátlás. A tripsin inhibitor, talán valaki már hallotta, tripsin gátló. Mi ez a tripsin? Igen. A tripsint ugye a hasnyálmirigy termeli, és a hasnyálmirigy enzim rendszere fehérjéket, tehát fehérjebontó, szénhidrátbontó, zsíradékbontó enzimeket termel, ugye ezért tri, tehát háromféle enzimrendszer termel. Na most a tripsint nem jó legátolni, mert ő szeretne dolgozni. A tripsin gátló olyan, mint amikor az egyik ilyen kis építőkockát vagy legót hozzácsatolom a másikhoz. A tripsin gátló teljesen ráilleszkedik a tripsin enzimrendszerekre, főleg proteáz, tehát fehérjebontó, és amiláz, szénhidrátbontó, tehát fehérje és szénhidrátbontó enzimeket gátol. Magyarul, aki tegyük fel, nem főzi meg kellőképpen a hüvelyeseket, vagy nem áztatja előtt, de itt inkább a főzésről van szó, nyersen fogyasztunk ugye penyheget, ahogy mondtam, vagy valamilyen hüvelyest, ilyen esetekben a tripsin enzimjei, fehérje és szénhidrátbontó enzimek nem jól bontanak, és végül elég komoly belső egyensúly zavar áll elő. Végül is a bontás nem tud lejátszódni, a hasnyálmirigy, hadd jelezzem, mit csinál, mert a hasnyálmirigy egy intelligens szerv, ő tudja, hogy itt valami nem stimmel. A hasnyálmirigy túltermeli a tripsin, mert látja, hogy folyamatosan vannak ilyen huligánok a vélben, akik rácsatlakoznak a tripsinemre. Hát én termelek még újat és újat. Ezáltal hasnyálmirigy túlmunka, megnagyobbodás, hosszú távon elég komoly problémák, amelyek akár érinthetik az egyéb szerveket is. Ugye például egy nyers búzapehely, zappehely, kúra, amit mondjuk egy reformtáplálkozást való ember elkezdett, az az epe problémákat nagyon hamar kiváltja, ezen felül a hasnyálmirigy megnagyobbodást is elindítja. Ezért borzasztóan meg kell nézni, hogy korábban is mondtam, hogy mit sorolunk az egészséges, és mit nem sorolunk az egészséges étrend kategóriájába. Gyorsan hozzáteszem, hogy a szakma ezért tartja nevetségesnek a reformtáplálkozást. Azt mondja, és itt most a szakma néven én az általános konzervatív táplálkozás biológiáról beszélek, amit tanítanak az egyetemeken. Azt mondják, hogy az egészségesen táplálkozó emberek tönkreteszik magukat, mert ilyen nyers vacak pelyheget fogyasztanak. És én nagyon nem értek azzal egyet, hogy kiöntik a fürdővízzel együtt a gyermeket is. A reformtáplálkozás nem felelős azért, mert valaki nem főzi meg az appelyhet. Ezért az a felelős, aki ugye nem adja tovább ezeket az információkat, és amikor például én is ezt megismertem, azt mondtam, erről beszélni kell. Mert emberek az én közvetlen környezetemben egy életre szóló betegség adódott ebből, nem a családomban, hanem egy ismerősi körben, és egy kedves fiatalember meg is halt hasnyálmirigy rákban. Nem mondom, hogy csak emiatt, de lehet köze az állandó nyers mag, nyers gabona fogyasztáshoz. Annak idején részt vettünk egy táborban, ahol a nyers kosztot javasolták, az illető olyan helyen dolgozott a munkahelyen, hogy nem tudott főzni, állandóan diákcsemegét evett. A diákcsemege, ugye ez egy egészséges dolog amúgy, de valaki csak ezt teszi, hát a hasnyálmirigye tönkre fog menni, mert ebben nyers magvak, ugye mogyoró, diófélék, esetleg mi van még ebben? Aszalványok, ugyan gabona nincs benne, és az illető még evett hozzá, áztatott, de nem főzött gabonákat. És ezt vitte, hogy ezt nem kell főzni, fogom, beáztattam gyümölcslébe, hozzáadtam a diákcsemegét, és eltelt nem rövid idő, talán 3-4-5 év, de nem bírta a hasnyálmirigy, és tönkrement. És azt mondjuk, hogy egészségesen élt az illető, mert megszállottan szinte egészségvédő volt, meghalt. Míg, hogyha valaki szalonnát teszik kolbásszal, akkor lehet, hogy megírja nem tudom hány éves kort, és azt mondjuk, hogy ő nem eszik egészségesen. És itt van az ellentmondás, hogy amikor egy egészségvédő korán meghal, nem? Nem tűnik olyan hitelesnek, hogyha megbetegszik. Most kedves hallgatók, tehát lektinek, tripsingátlók. A tripsingátlók is hőérzékenyek, 20-25 perc főzés kell nekik, tehát általában 15-25 perc főzésre van szükség a lektinek és tripsingátlók eltávolítására. Fitinsav. Harmadik a fitinsav. A fitinsav kémiai nevén inozit foszforsav, vagyis inozitra és foszforsav lesz két vegyület, erre bomlik le. A lényeg, hogy a fitinsav az nem hőérzékeny. Agyon főzhetem én a szóját, a fitinsav benne marad. Az a baj a fitinsavval, hogy komplexet képez, olyan anyagokat képez, ami már nem felszívható forma, itt a bélben a vassal, a kálciummal és a cinkkel. Tehát a fitinsav magyarul vashiányos vérszegénységet, korai csontritkulást, csontvesztést, olyan családokban, ahol a gyermekek is már átveszik a szülők étrendjét, és a gyermek is időnként nyersen eszik ezt, azt, amazt, és a szülő nem figyel oda, hogy a gyermek ne fogyasszon nyers zappelyhet, a gyermeknél súlyos fejlődési zavar áll elő, súlyos belső szervi, ugye szintén gyomor hasnyálmirigy probléma, a gyermek szinte biztos, hogy vashiányos vérszegény lesz, sőt, előáll a gyermekkori csontvesztés, csontritkulás, oszteoporózis, illetve gyermekkori bélbetegségek esélye, az ilyen gyermekek esetében nagyon-nagyon komoly egészségkárosodás áll fenn. Ezért a szakma megint azt mondja, hogy na hát ezek a szélsőséges vegetáriánusok, akik tönkreteszik a gyermekeiket, szó nincs erről. Az én gyermekeim is vegetáriánusok, de egyáltalán nem esznek olyat, amitől vérezne a vérrendszerük, hanem hála jó Istennek jól fejlődnek, mert a gyermek szervezetének speciális szükségletei vannak. És ezt, ha valaki tudja, akkor ehet a gyermek vegetáriánusan, mag egészséges lesz, sőt, akár az átlagnál egészségesebb lehet, jól fejlődik és jól hízik. Csak rendkívül módon hangsúlyozom, hogy nagyon vigyázzunk a hírekkel. Mert a hírekkel lehet segíteni és lehet ártani, lehet pánikot kelteni, és egy-egy hír bedobása mindig féligazság. Nem lehet egy hírben mindent elmondani valamiről. Ezért egy hír számomra sohasem hír. Amikor van egy hír, és azt valaki körüljárja, megnézi, akkor átgondolja, akkor lesz egy teljes kép. És a szójáról se higgyünk el egy hírt, hanem vizsgáljuk meg, hogy mi van mögötte. A fitinsav áztatáskor a fitázenzim által bomlik le. Az a növény, ami fitinsavat tartalmaz, tartalmaz érdekes módon enzimet is hozzá. A fitázenzim ketté bontja inozitra és foszforsavra a fitinsavat, és így nem képez stabil komplexet sem a vassal, sem a kálciummal, sem a cinkkel, nem okoz hiány állapotokat. Nos, a negyedik csoport, tehát lektinek, tripsingátlók, fitinsav és az úgynevezett cseranyagok, csersav, cseranyagok. A cseranyagok szintén lekötő blokkoló hatásúak, főszabályként B12 vitamin blokkolnak. A szójababban is vannak cseranyagok, de nem jelentős mennyiségben. Tény az, hogy ez a négy csoport az, ami nyers fogyasztáskor. Ha a szójababot nyersen fogyasztanám, ezek elég hamar tönkretennék az én szervezetemet. Hadd tegyem hozzá, hogy cseranyagok, csersav a szójababhoz képest nagyságrenddel magasabb mennyiségben van például a kávéban és a tejában. De ezt ugye eladják, mint ugye antioxidást, ugye a zöld teja, stb. Tehát érdekes, hogy az üzleti világ áltudomány révén, hogyha el akarja adni a zöld teját, eladja. És nem mondják meg, hogy csersav van benne, ami B12 hiányt, vagy nyomelem hiányt okoz, pedig sokkal több van benne. Nem mondják el, hogy a csokoládéban, kakaóban óriási mennyiségű cseranyag van. Attól lesz egy kicsit olyan érdekes íze a keserű csokinak is. Ezek a cseranyagok, amelyek a kakaóban benne vannak, ugye a kakaó, kávé, teja, ez a három, óriási mennyiségű értékes anyagot kötnek le. Gyorsan hadd mondjak el még valamit ehhez kapcsolódva. Rákutatók felhívták a figyelmet, Van néhány olyan anyag, ami kivételesen rák megelőző. És tudják, mit mondanak ezek az emberek? A rákutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a veszélyesnek hitt és előbb említett tripszingátlók nem csak a tripszint gátolják le, képesek súlyos mérgeket is likvidálni a szervezetből. A fitinsav nem csak a kalciummal és vassal és a cinkkel képes stabil komplexet, hanem toxinokkal is. És érdekes, hogy a cseranyagok nem csak a B12-t kötik le, hanem leköthetnek más anyagokat is, akár káros komponenseket is. Ezért mondják, hogy a tejának, a kávénak lehet például antioxidáns hatása is, jól lehet, mi nem szoktuk javasolni. Miért mondtam mindezt el? Azért, mert a rákutatók már publikálnak arról, hogy a veszélyesnek hitt anyagok mégis lehet, hogy egy részben védenek. Azért mondom el, mert hogyha valaki megfőzi a szóját, lehet, hogy fog benne maradni valami, amire azt mondja XYZ, hogy ez káros, nem. Az lehet, hogy pont azért kell, hogy benne maradjon, mert még a hasznosságát fejtse ki. De a káros része már nincs benne. Ezért igenis jól meg van ez tervezve, akárhonnan is nézzük, hogy ezek az egyébként veszélyesnek hitt anyagok, ezek tisztításra, méregtelenítésre is felhasználhatók, és igen, igen, hasznosak, csak nagy mennyiségben a hasnyálmirigyre és a vérrendszerre károsak. Nemrégiben kezembe került egy komoly dietetikai leírás a szójababról, és ez a leírás azt írja, hogy mindazonáltal, ugye ő is felsorolja ezeket a kockázatokat, mindazonáltal, hogy a szójababról ez ismeretes, áztatás és főzés után mérhető és problémát okozó mennyiségben ezek az anyagok nincsenek jelen. Ezen felül a szóját és szója készítményeket nagy mennyiségben fogyasztó népcsoportoknál semmi olyan tapasztalat nem áll rendelkezésre, magyarul nem bizonyított, amely akár a meddőséget, terméketlenséget, a rákbetegségek nagyobb valószínűségét igazolná. Ennek ellenére még a szakma is azt mondja, és én is azt mondom, hetente maximum 2-3-szor együnk szóját. Amiképpen a mindenből megárt a sok. Csak én nem mondom azt, hogy teljesen hagyjuk el, mert ugye van, aki teljesen elhagyja, és ha valaki meggyőződéses szója ellenes, tiszteletben tartom, csak a számára is el tudom mondani azokat, amiket én most itt elmondtam, hogy mi az oka ennek. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy meggyőződéses szója ellenes, akkor rákérdezek, hogy miért. És hogyha valaki elmondja, azért, mert vannak benne, mert a Csáki professzor ezt mondta, hát akkor erre el tudjuk mondani, hogy a Csáki professzor sok mindent mondott. Ez nem bizonyítható. Egy eredmény nem eredmény. És azért, mert a kisállatoknál történt egy mérés, az még nem jelent reprezentatív eredményt az emberiségre nézve. Oda kell figyelni rá, ez tény is való, de ezek áztatással, és még egyszer mondom, legalább, ugye itt úgy mondtam, hogy 15-25 perces, de azt mondom, a szójababnál a fehérje miatt 45-60 perces főzéssel teljesen inaktiválhatók. Szeretnék kitérni a szójabab esetében a texturált szójabab készítményekre, magyarul a szója kocka, a szója granulátum, amelyek gyártását én most nem rajzolom föl, nem is tudnám fejből fölrajzolni, elég komoly, egy egész A4-es oldalt betelít a technológia. Vegyszeres kezelések és a természetestől idegen technológiák vesznek részt, de gondolom, hogy ezt sejtettük is, hogy valahol a szójababból, mire kialakul az a barna színű kis furcsa, szivacsos szerkezeti kocka, az nem lehet igazán hát egy természetes technológia. A savazás, a lugozás, tehát különböző vegyszeres kezelések, illetve adalékanyagok, segédanyagok felhasználásával tulajdonképpen egy kvázi nehezen, nem azt mondom, hogy művi, tehát nem olyan, mint a margarin, hogy művi termék, azt mondom, hogy egy nehezen emészthető, kockázatosabb termék áll elő. A szója kockát, hogyha én elkezdem fogyasztani, mármint pörköltnek megcsinálom, és elkezdem fogyasztani, majdnem biztos, hogy nem fogom jól megrágni. A szója kockát az teljesen péppé kéne rágni, de úgy, hogy legalább majdnem 40-szer kéne megrágni, mert egy kicsit úgy visszarúg. És nagy a valószínűsége, hogy 10-ből 9 ember a szójakockát azt nem jól rágja meg. Márpedig a texturált szójának 40% a szójafehérje, ugye ez, ha vizet vesz fel, akkor ez csökken. A lényeg az, hogy ez az óriási szójafehérje dömping, ez nem jó a bélnek. Tehát ezt csak azért mondom, hogy egyensúlyban próbálom azért én is ezt szemlélni, egyáltalán nem tanácsolom azt, hogy mi rendszeresen ilyen dózisú szójafehérjével bombázzuk a gyomrunkat, a vérrendszerünket, mert a gyomor olyan működésű, hogyha valamit nem rágunk meg jól, akkor visszatartja. Látjuk itt a gyomornak, itt a grafikusok kivágtak a gyomorból egy kis részt, hogy láthassuk, hogy ilyen belső redőzete, bordái vannak a gyomornak. Ennek részben az a szerep, hogy elvezesse, főleg a hosszanti bordák, itt elvezetik a vizet, amit elfogyasztunk egy órával az étkezés után. Másrészt a bordák, amikor nem jó rágunk meg, tehát nem pépes még a gyomortartalom, akkor így fölfogja a gyomor, a pépet átengedi, azt fog lefelé menni itt a gyomorkapun keresztül le a patkóbélen át, a többit fölfogja, és mit csinál? Újra termeli rá a savat és a pepszint. És ezt mindaddig csinálja, amíg az nem pépesedik el. Elfolyósodik, úgy mondják. De most a szójakocka nagyon nehezen folyósodik el, jellegére adódóan. Emiatt nagyon vigyázunk ezzel, a szójagranulátum egy picit jobb, de mondhatnám, hogy nem biztos, mert azt még kevésbé rágjuk, mert az ugye darabos, szinte egyben nyeljük le, nagyon kellemetlen, erős pufadással jár itt a vastagbél szakaszban. Amit javasolnék, inkább a homogénebb szójakészítmények, magyarul a tofu, ami egy kitűnő, jól emészthető szójafehérje. Vigyázzunk vele, azért mert tömény, nem olyan tömény, mint a pulykamel, tehát 10-12%-os fehérje tartalma van mondjuk a tofunak, és ennél még kisebb a fehérje tartalma a szója izolátumból készült termékeknek. Ezektől nem kell félni, hogyha meglátunk szója párizsin, vagy szója virslin, ilyen kifejezést, hogy szója izolátum. Ez sokkal jobb, mint a texturált szójakészítmények. A szója izolátum, abból már ki vannak vonva az előbb említett káros komponensek, tehát mind a lektin, mind a fitinsav, tripszingátló cseranyagok, és a megmaradó rendszer besűrítve tulajdonképpen egy ilyen porszerű anyag áll elő, amit hozzátéve elő tudnak állítani szójakészítményeket, és nem kell félni attól, hogy vér van benne, mert hát kérdezhetnék, hogy mitől olyan rózsaszín a szójavirisli, ugye hiszen a szójababa az nem rózsaszín. Általában enyhén pirított, úgy mondják, hogy ceyloni rizslisztet használnak hozzá, és piros paprikát. Ez a kettő együtt ad olyan kellemes rózsaszínt, ami hasonlóvá teszi mondjuk a húskészítményekhez, de szó nincs arról, hogy a húsiparban használt vérplazmát, vagy nitrites pátsót tennének bele, ugye ez adja a szint a hemoglobinnal, a mioglobinnal együtt a állati vérrel, a szója párizsiknál egészen más a helyzet. Ezért én tudom javasolni azt, hogy Magyarországon és Európában, mivel közforgalomban nem hozhatnak génmanipulált szójából készült terméket, jelölés nélkül főleg nem, ha pedig jelölik, 5 fogyasztóból 4 nem veszi meg, tehát nem hozzák piacra, mert nem gazdaságos. Ugye az európai ember nem fogadja a génmódosítást, mint az amerikai, ezért nem is nagyon akarják behozni. A lényeg, hogy nem kell számítani Magyarországon egy szójagyártónál génmanipulált szójára, általában hazai vagy európai uniós. Tehát Szlovákiából, Csehországból, Ausztriából, Németországból, Svájcból származó szójababok érkeznek, amelyek jó minőségűek, én azt mondom, nem génmódosítottak, nem génmanipuláltak. Ezeket felhasználhatjuk, és mértéktartóan hetente, mondjuk 2-3-szor fogyasztva ez kitűnő lehet. Végezetül szeretném felsorolni, hogy tehát mi az előnye a szójának. Mert elmondtam idejük, hogy mik a kockázatai, áztatás, főzés. Hogy mennyit áztassuk, én azt mondom egy éjszakát. Tehát ne egy-két órát áztassuk, hanem előző nap tervezzük meg, hogyha másnap akarunk valami ilyesmit csinálni. Megjegyzem, hogy ha valaki nem vásárol szójababot, hanem tofut vesz, akkor problémák nincsenek, de hogyha mondjuk valaki már szójababból készít otthon valamit, akkor azt áztatni kell, ugye, és főzni. Legalább egy éjszakát, úgy mondjuk, hogy 12-16 órát szoktuk áztatni szobahőmérsékleten. Ez kiváló lehetőséget nyújt a belső enzimes folyamatokra, és le fog bomlani bennem a fitinsav, illetve minden olyan káros anyag, aminek le kell bomlania. A szakma szerint, és itt doktori disszertációkból fogok kivenni adatokat, illetve információkat, a szójababnak érvédő, keringési rendszert védő, úgy mondják protektív élelmiszer, ugye a szívbarát programnak része a szójabab, ahogy mondtam is, több lépcsőn keresztül linolsav, linolénsav, fitoszterinek, és még a lecitin, amely nem csak az ereket tisztítja, hanem az agyi tisztasságot, a memóriát is javítja. A szójának az ér és szívvédő hatása nem vitatható. Gyorsan megkérdezem, hogy akkor miért mondják azt, hogy a futballistáknak a szívhalálozásért felelős. Tehát a szakma önmagával került itt szembe, illetve hát az egyik szakirodalom a másikkal került szembe, ami egyébként nem ritka a tudományban. A szója érvédő hatását nem lehet kétségbe vonni, a magyarországi és a világ dietetikai egyesületei egybehangzón állítják. A szójában nincs zsír. A szójában nincs koleszterin. A szójában nincs aterogén, tehát érkárosító aminósav összetétel. Ezért nincs okunk feltételezni, hogy a szójabab keringési rendszerre káros. Aki azt mondja, hogy káros, az mondja, hogy melyik alkotója káros a szójababnak, a szívre és a keringési rendszerre. Mert ha valaki azt mondja, hogy én puffadok a szójától, és azért nem eszem, azt megértem. Teljes egészében megértem. Akkor ne egye. De ott is ki kéne próbálni, hogyha tofu teszik, akkor puffad-e. Hogyha szója izolátumot, amiből már szinte az összes flatulens, tehát puffadást okozó anyag ki van vonva, attól már nem valószínű, hogy puffadni fog. Viszont a szójababnak, a szójának teljes, kvázi teljes értékű fehérje összetétele van. Tehát a szójabab fehérje összetétele nagyon hasonlít értékében, úgy mondom, a húsfehérjéhez. A 100%-os fehérje az melyik? Vajon melyik lehet? Köszönöm. Az emberi anyatej valóban 100%-os, teljes értékű, ugye laktoglobulin, laktalbumin, stb. Teljes értékű és jól emészthető fehérje. Ezután mi következik vajon, és itt már ugye az anyatej után már jön ugye az állati termékek közül. Tojásfehérje, így van, tojásfehérje a második, kvázi 99%-százalék, de a vélemények itt megoszlanak, és a tojásfehérje után jön a tehéntej, kecsketej, jutej, és utána jön csak valahol, ha jól mondom, a 85-88-90%, ez most a fehérje érték, nem mennyiség, ez minőségi százalékérték, a hús, és a szója nem sokkal marad el, talán 78 és 84 között, attól függ, milyen típusú, milyen fajtájú szójabab, egészen értékes. Ha én azt mondom önöknek, hogy a tojásfehérjétől ami 100% vagy 99, mondjuk egy olyan 15%-ban marad csak el a szójafehérje, az jót jelent. Mert a burgonyafehérje az csak úgy tudom már csak olyan 60-65%. Ugye a zabnak, a kölesnek borzasztó értékes fehérjéje van. Most összességében a szójának tehát érvédő tulajdonságai mellett rendkívül értékes fehérjéje van, ezért olyan ember, aki tegyük fel nem eszik húst, sőt talán vegán is, már nem fogyaszt állati terméket, és még a szójafehérjét is elhagyja, ott egy picit én aggódni kezdek, én azt mondom, hogy akkor hogyan fedezi a fehérje igényét. De még itt is lehet fedezni, mert azt mondom, hogy kölessel, zabbal, tökmaggal, ugye a tökmag 33%-a értékes fehérje, tökmaggal, napraforgómaggal, diófélékkel, és sorolhatnám hüvelyesekkel, jól párosítva még azt mondom, szója nélkül is felépíthető egy teljes értékű étrend, de van esélye már a fehérje hiánynak, főleg gyermekeknél. Tehát én nagyon utolsó esélyként, vagy utolsó lehetőségként hagynám el a szójafehérjét, mert nem látok indokot arra, hogy elhagyjam, ha nem génmódosított a szójafehérjem. Ugyanis jól emészthető, tehát nem igaz, hogy borzasztóan emésztjük és tönkre megy a szervezetünk. Ha az rendesen fel van dolgozva, a gyomor jól emészti, a bérrendszer jól emészti, a puffadást nem az okozza, hogy rossz a fehérje emésztése, ugye tudjuk, hanem a puffadást ugye kémiai nevén a galaktooligoszaharidok, galaktooligofruktózok okozzák, amelyek viszonylag hosszabb szénláncú szénhidrátok, amelyek erős gázképződés mellett bomlanak. Tehát igazándiból képződik, ugye hidrogéngáz, képződhet metán, stb. És ez okozza azt, hogy puffadhatunk. Attól függ, hogy kinek milyen a bélflórája, illetve milyen az enzim rendszere, a test felépítése, a belső bél működése, attól függ, hogy mennyire puffad, mennyi gáz képződik, de hadd jelezzem, ha valakinek tegyük fel, gáz képződik a bélrendszerében, mert hát mindannyiunk bélrendszerében ugye gázteltség van, lehet, hogy valaki nem sínyli meg, mert olyan a bél berendezkedése, hogy nem feszíti a bélrendszert, és nem gond. Úgy mondom, hogy nem rontja az élet minőségét. Van, akinek viszont szűkebbek a belei, nagyon feszíti őt, nagyon kellemetlen, görcsös, és ilyenkor az embernek el kell ezeket hagynia, vagy le kell csökkentenie, de vigyázni kellene, hogy tápanyag hiány alakuljon ki. A szójában értékes rostok vannak, értékes koleszterin csökkentő anyagok vannak, vitaminok közül említeném, húshoz képest több benne a B-vitamin, riboflavin, niacin, biotin, pantoténsav több a szójában, mint a húsban, ásványok közül igen gazdag kálciumban, 200 mg per 100 g kálcium van a szójában, 360 mg per 100 g magnézium, tehát kálcium, magnézium elég magas benne, és 7 mg per 100 g vas. Tehát magas a vas, kálcium, magnézium tartalma, e három rendkívül fontos az emésztésnek, ugye az oxigénszállításnak és a csontozatnak. Vércukorszín normalizálásban szerepet játszik, cukorbetegek számára fruktóz, csicsóka, szója, tehát igazándiból a rostban gazdag, zsíradékot is tartalmazó, a cukorbetegnek ugye kell, hogy védjük a keringését, mint a szövődmények egyik érintettjét. Ezért jó a linolsav, linolénsav szterinek. A szója ugye szívvédő, fehérje biztosító, aminosav tartalma révén, és értékes diétás rostartalma révén a cukorbetegek számára igen jól javasolható, tehát úgymond protektív az ő diétájukban is. A csontvédelemben betöltött szerepe igen jó, és rák ellenes hatása is. A szakma leírja, hogy mind a rákbetegségek megelőzésében, tehát nem okoz rákot a szója, ellenkezőleg, és a csontvédelemben is szerepet játszik. Ugye a rákbetegségek kialakulását azért feltételezték, mert fitoösztrogéneket tartalmaz. És az érdekesség az, hogy amikor egy növényt, egy népcsoport 2000 évig fogyaszt, és mindenki mag egészséges, az ugye nem érdekel senkit. De hogyha a laboratóriumban találnak benne valamit, akkor mindjárt károssá válik. Azon nem gondolkodik a szakma, hogy de hogy lehet az, hogy ez elvileg így kéne, hogy működjön, mert a fitoösztrogének ténylegesen okozhatnak, az ösztrogén hatás révén okozhatnának rákot, és mégis sokkal kevesebb a rákbetegség a szójafogyasztó lakosságnál. És ezt nem tudják hova tenni a szakmában, ezért kizárják a tapasztalatot, és marad a laboratóriumi eredmény. A doktori disszertációk leírják, hogy a fitoösztrogének hatásai egytől egyik szinte egymással megegyező módon védő, protektív hatásúak. A szív- és rákbetegség tekintetében különösen férfiaknál prostatarák, nőknél emlőrák, mellrák esetében védőhatású, a tofu, emellett a lenemag és a rozs. A három nagy protektív étel, amit változó korban hasznos volna hölgyeknek, sőt utána is fogyasztani, ez a rozs, tehát nem a búza, hanem a rozs kenyér, de az normális, rendes rozsból legyen. A lenemag, nem az olaja, az is jó, azt szoktam javasolni, hanem inkább maga a lenemag, ilyen tekintetben, és maga a tofu fogyasztása, a cashew-dióban is egyébként van mérhető mennyiségű fitoösztrogén, sőt, a fitoösztrogént kapszulázzák is, ugye? Egy-két ilyen termék van. Tehát, hogyha rákkeltő volna, nem is engednék forgalomba magát az anyagot kapszulás formába. És én fölhívtam ennek a gyártó cégnek, aki gyártja a fitoösztrogén kapszulákat, a vezetőjét, egy nagyon komolyan képzett ember, egy asszony, akinek könyvtárnyi anyaga van arról, hogy ezek mind védőhatásúak, és a japán nők vizeletében nagyságrenddel több fitoösztrogén ül minden nap, mint az európai és amerikai nők vizeletéből. És a japán nőknél nincs hőhullám, nincsenek változókori problémák, nem jellemző ez. Hát amióta az első gyorsétterem megjelent, meg a cukoripar ugye belépett a távol-keletre is, attól kezdve a nők ott is szenvednek sok mindentől és hőhullámoktól. Genisztein és daidzein, ezek az anyagok, amiket most soroltam, tehát genisztein és daidzein, ezek fitoösztrogén fajták, amelyek benne vannak a különböző növényekben, és enyhe ösztrogén aktivitásuk van, de csak akkor van ösztrogén aktivitásuk, ha van szabad ösztrogén receptor. Ha nincs, akkor nincs aktivitás. Ez nem olyan, mint egy hormonkészítmény. Csak akkor hasznosul, hogyha van tere, ha van receptor. Akkor viszont jól hasznosul, pozitív hatást fejt ki. Nem tapasztaltak semmi károsat a fitoösztrogénök adagolásakor. Ha valaki olyan mennyiségű fitoösztrogént enne, tehát egyszerűen több, akár 10-szer, vagy 50-szer, 100-szor nagyobb mennyiséget, akkor lenne esély arra, hogy bármi gond legyen, de jelzem, még százszoros mennyiségnél sem nagyon találtak komoly problémát. Igazándiból nincs ok, amiért azt feltételezzük, hogy a szójabab, mint élelmiszer, alkalmatlan emberi fogyasztásra. Ez a mai előadás erre volt számva, és ezzel köszönöm meg a figyelmüket, tehát arra volt számva, hogy a szójáról beszéljek. Én most szándékosan a szója pozitív oldalait erősítettem, mert a szója negatív oldalait elegen erősítik. De nehogy azt vigyék haza, hogy azt javasoltam, hogy most akkor faljuk és minden nap. Egy józan, mértéktartó, kiegyensúlyozott szójabab fogyasztás, megfelelően feldolgozott szójatermék fogyasztás hasznos keringési szempontból, az antikarcinogének, tehát a rák megelőzés szempontjából, a gyomor és bélrák megelőzés szempontjából, nőknél a mellrák, férfiaknál a prostatarák szempontjából, nincs összefüggés a nemi problémákkal, a hormonális egyensúllyal. Viszont változókor utána szabad receptorokra, mint egy hasznosulva, jó ösztrogén, enyhe ösztrogén hatást fejthet ki. Tehát szó nincs arról, hogy itt bármi gond lenne, akár férfiaknál, akár nőknél. Nem tudunk olyan mennyiségben szóját enni, hogy ez káros legyen, ha csak nem a puffasztó, flatulenciát okozó hatás révén. Megköszönöm a figyelmeket, köszönöm, hogy el tetszettek jönni. Hát ennyit a szójáról.